Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel proféta könyvéből olvasom, a 33. fejezet 21-től a 33. versekig. Fogságunk 12. évében, a 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és ezt mondta: elesett a város. Az Úr pedig már a menekült érkezése előtti estén megragadott engem, s reggel, mielőtt megérkezett volna hozzám a menekült, megnyitotta számat. Megnyílt a szám, és nem kellett tovább hallgatnom. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, azoknak a romoknak a lakói ott Izrael földjén ezt mondogatják: Ábrahám egymaga volt, és örökségül kapta az országot. Mi sokan vagyunk, nekünk jutott örökségül az ország. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr: vérrel együtt eszitek a húst, fölnéztek bálványaitokra, vért ontotok, és ti akarjátok örökölni az országot? Fegyveretekre támaszkodtok, utálatos dolgokat műveltek, egymás feleségét tisztátalanná teszitek, és ti akarjátok örökölni az országot? Ezt mondd nekik, így szól az én Uram az Úr: életemre mondom, hogy akik a romok között vannak, fegyvertől esnek el. Akik a mezőn vannak, azokat vadállatoknak adom eledelül. Akik pedig erdőkben és barlangokban vannak, dögvészben pusztulnak el. Sivárrá és kietlenné teszem az országot. Vége lesz gőgös erejének. Kopárak lesznek Izrael hegyei, nem jár rajtuk senki. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt: gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Ismételgetik, mint a pajzán dalokat, de az eszük nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, s jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezeket az alkalmakat, vasárnapokat, Isten tisztelteket, amikor fejezetről fejezetre vezetsz végig minket Ezékiel könyvén, a te igéden. És köszönjük neked, hogy így olyan szakaszok is elénk kerülnek, amiket mi magunktól nem szívesen olvasunk, nem szívesen hallanánk, és sokszor én sem szívesen beszélek azokról. De mégis kérjük, Urunk, ma is a te szent lelkedet, jelensd ki nekünk a te akaratodat, amit ebbe az igébe zártál. Bontsd ki azt előttünk, és adj nekünk halló füleket, nyitott szíveket, hogy valóban a te igédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Kérünk, óvj meg attól, hogy mi is olyanok legyünk, mint Ezékiel próféta idején volt a nép. Kérlek add, hogy mi ma hűséges hallgatóid, követőid lehessünk. Ámen. Egyszer egy idős asszony mesélt valahol az ő 1956-os élményéről, ugye nem vagyunk messze ettől az ünnepünktől, és ő azt mondta, hogy a forradalom leverése után rádöbbent arra, hogy mindaz, amiben bízott, a szabadság, a változás reménye, a jobb jövő, az egyszerűen füsté, köddé vált. Pillanatok alatt összeomlott számára. És elmondta, hogy éjszakánként nem tudott aludni. Nem a tankok zajától, nem a puska ropogástól, mert a tankok már elmentek. Sokkal inkább attól a csendtől, attól a rémisztő csendtől, ami ezt az egész eseményt körülvette vagy követte. Attól a mély és üres csendtől, amit sokszor mi is érezhetünk, ami akkor marad, amikor minden, ami biztosnak tűnt, amit biztosnak hittünk, egyszerűen füsté válik. És lehet, hogy mi is átéltünk már hasonló pillanatokat, egy orvosi diagnózis, vagy egy munkahely elvesztése, vagy egy szerettünknek elvesztése kapcsán. Amikor egyszerűen ott álltunk a romok között, és minden, amiben bíztunk, mintha kicsúszott volna a kezünkből. Ott állunk ilyenkor, és gondolkozunk azon, minden átértékelődik, új prioritások lesznek, és észrevesszük, hogy amiben eddig bíztunk, az mind oda lett. Hová tűnt? Hogy tud most nekem ebben a helyzetben segíteni? És most, amikor minden összeomlott, most miben bízhatok? Valami ilyesmi helyzetben vannak azok az emberek is, akikhez Ezékiel beszél. Vajon mi fog történni velük most, amikor Jeruzsálem, Isten népének az utolsó menedéke is elesik? A templom leég, a város összeomlik, rommá lesz, és minden, amiben eddig bíztak, hogy menedékül szolgál nekik, egyszerűen elveszett. És ez a közös pont, testvérek, az ige, az akkori emberek és közöttünk. Tegyük fel a kérdést, és gondolkozzunk ezen, hogy mi, vajon miben bízunk akkor, amikor minden összeomlik? És miben bízunk akkor, amikor látszólag még jól mennek a dolgok? Valamint hogyan hallgatjuk Isten szavát akkor, amikor már nincs semmi remény, mert körülöttünk vagy bennünk minden összeomlik, és hogyan hallgatjuk akkor, amikor látszólag jól megy a sorunk? Többször előkerül mostanában ez a téma, de Ezékiel prófétánál látjuk, hogy hányszor és hányszor kell szóljon az ő népének, és akkor sem hallgatnak rá. Erről volt szó egy kicsit másképp a múlt héten is, és arról lesz szó ma, hogy Isten olyankor is hűséges, amikor minden körülöttünk összeomlik. De ez nem old fel minket a felelősségünk alól, és az alól, hogy komolyan vegyük őt és az ő szavát. Lássuk meg először ebben a mai szakaszunkban, hogy amikor összeomlik a világ körülöttünk vagy bennünk, akkor a biztonságunk, amit biztonságosnak hittünk, egyszerűen csak illúzióvá válik. Így olvastam az igében, fogságunk 12. évében, a 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és ezt mondta: elesett a város. Az Úr pedig már a menekült érkezése előtti estén megragadott engem, s reggel, mielőtt megérkezett volna hozzám a menekült, megnyitotta a számat. Megnyílt a szám, és nem kellett tovább hallgatnom. Ezékiel két embercsoporthoz beszél ebben a rövid szakaszunkban. Nem ebben, amit most olvastam, hanem a teljes mai ige szakaszunkban. Először is a fogságban élőkhöz. Ugye Ezékiel már 957-ben számüzetésbe került az első deportálás során, sok más honfitársával együtt, és közöttük prófétált. 6 évvel később, 591-ben a felesége meghalt, és azt olvassuk a 24. fejezet 27. versében, hogy Isten akkor elnémította Ezékiát. Ez is egy jel volt az ott fogságban lévő embereknek. És csak akkor beszélhetett, csak akkor nyithatta meg az ő száját, amikor Isten igét adott neki. Most pedig 586. január 15-én járunk, és érkezik a hírnök a szomorú hírrel, ám de nem váratlan hírrel: elesett a város. A templom leégett, Jeruzsálem romokban van. És akkor Isten megoldja Ezékielnek a nyelvét. A némaság ideje alatt egy plusz jelet tett oda Isten a nép elé, amivel az ő ítéletét hirdette. És most, amikor az ítélet beteljesedett, Ezékiel újra beszélhet. És ez is mutatja azt, hogy a proféta szava íme valósággá lett, beteljesedett. Ők ebből sok mindent már a fogságban nem éreztek, mert ők már fogságban voltak, mindössze reménykedtek, hogy Jeruzsálem majd megmarad, és valahogy vissza tudnak oda térni. És Ezékiel némasága volt az egyetlen jel számukra. És most, hogy megoldódik a nyelve, most, hogy a hírnök jön, a város elesett, ez az a pillanat, amikor az Isten szava valósággá lett, ám de nekik minden addigi reményük rommá lett. Aztán a második szakaszban a Júdában maradt maradékhoz beszél, akik átélték ezt az ostromot, amely kapcsán a város oda lett, akik nem mentek számüzetésbe, akik egész addig azt hitték, hogy ők valami különleges, kiválasztott emberek, ők a szerencsések, és hogy Isten majd őket megtartja. Talán nem tudták, mit lát bennük Isten, őket miért hagyta meg, és miért csak az Izrael északi ország részét vitték a fogságba. Azt is mondták, s ezzel biztatták magukat, hogy Ábrahám egyedül volt, és mégis Isten neki adta az országot. Mi meg sokan vagyunk, akkor mennyivel inkább ne adná nekünk Isten Jeruzsálemet, és itt van az ő temploma is köztünk, ezért mi biztosan megmaradunk a nagy világpolitikai helyzetben és háborúk között. És ez ellen profétált Ezékiel, és most is azt mondja, hogy ez egy téves következtetés. A hamis biztonság illúziója volt számukra. Az, hogy ők a földön maradtak, és azt gondolták, ezért ez a jele annak, hogy ők Ábrahámnak az igazi örökösei, míg akik erre méltatlanok voltak, azokat vitték el fogságba az első körben. És akkor most jön a próféta, és azt mondja, hogy a földrajzi helyzet egyáltalán nem jelent lelki biztonságot is egyben. Az, hogy valaki az Isten népéhez tartozik fizikálisan, akár az egyházhoz, akár milyen gyülekezeti közösséghez, nem jelent automatikus védelmet, hanem ez egy plusz felelősséget, és Isten szava iránti engedelmességet követel. Az első üzenetünk ma ez, testvérek, hogy Isten valóban hűséges az ő szövetségéhez. Hűséges az ő ígéretéhez. De ez nem jelent feltétel nélküli biztonságot azoknak, akik nem hajlandóak hallgatni az Istenre. Az 1930-as évek végén Németországban hasonló helyzetbe kerültek, amikor azt hitték, hogy a keresztény egyház majd meg fogja óvni az embereket, mint intézmény, és védelmük lesz az egyre növekvő fenyegetéssel szemben. Nem biztos, hogy pont ezekkel a szavakkal mondták, de ez volt a szívünkben, hogy mi vagyunk az egyház, tehát Isten velünk van, és Isten majd megóv minket. De amikor arra a pontra került a sor, hogy döntést kellett hozni, hogy a Führernek engedelmeskednek inkább vagy Krisztusnak, akkor sokan az előbbit választották, és ugyanúgy elestek és elbuktak, mint sokan mások. Ebben a helyzetben Dietrich Bonhoeffer, egy német lelkész és teológus írta azt, olcsó kegyelem az, amikor az egyház tagságot gondoljuk az üdvösségnek, viszont drága kegyelem az, amikor Krisztus követése a mindenünkbe kerül. És ezt a helyzetet élték meg a német egyházban is. És azt kell lássuk a történelem sok-sok példájából, most nincs idő többet itt elővenni, hogy a vallási hovatartozásunk, reformátusok vagyunk, az egyháztagságunk, hogy konkrétan egy gyülekezethez tartozunk, de még a teológiai ismereteink sem helyettesítik az igaz, élő kapcsolatot az Istennel, és az ő akarata iránti engedelmességet sem. Éppen ezért jön ma elénk Isten igéje és tárja, elénk egy másik példával, hadd mondjam, hogy mit kellene tennünk az Isten igéjével, amit hétről hétre, vagy legalább időközönként hallgatunk. Tegyük fel azt, hogy magas a vérnyomásod, és van otthon az orvos által felírt vérnyomás csökkentő gyógyszered. Ez azért van, mert a megfelelő helyzetben, a megfelelő szituációban alkalmazni kell, be kell venni ahhoz, hogy a vérnyomásodat igazítsa, helyreigazítsa. Egyszerűen használni kell. Tehát nem elég csak elővenni belőle a kis leírást, és olvasgatni azt a papírt, hogy mire használjuk, hogyan használjuk, mik a mellékhatásai, kiknek ajánlott, kiknek nem ajánlott. Azt a gyógyszert, azt be kell venni valósággal. És akkor van egyáltalán értelme, hogy volt otthon, hogy felírta az orvos, hogy fizettél érte, hogy tudod esetleg azt is, mi áll a papírban, és még inkább, hogy mire való. És ugyanígy, testvérek, önmagában a templom, önmagában a Biblia, önmagában az úrvacsora, meg még a közösség sem nem elég és nem ad biztonságot számunkra, hanem egyedül az élő, személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. És sokan ülhettek itt ma úgy is, hogy ez az élő kapcsolat nincs meg, hogy a templomba szívesen eljöttök, akár Bibliát is elővesztek otthon, olvastok belőle, de nincs meg a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Honnan lehet tudni, hogyha ez megvan? Tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy vajon engedelmeskedsz-e neki a mindennapokban? Hogy vajon mit kezdesz az ő igéjével? Mert Jézus egy helyen azt mondta, nem mindenki, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi is az én mennyei atyám akaratát. Láthatjátok, hogy önmagában egy ige hirdetés, önmagában az igének egy felolvasása nem tud minket megtartani. Csak az, aki ezeket az igéket a szívébe, a lelkébe veszi, és engedelmeskedik annak. És Jézus Krisztusnak adja az életét. És amikor összeomlik a világ körülöttünk, akkor mutatkozik meg számunkra is teljes nyíltsággal igazán, hogy miben bíztunk addig igazán. Ha csak külsőségek voltak számunkra a Biblia, az imádkozás, az úrvacsora, a templomba járás, az igehirdetés hallgatása, akkor maradnak a romok és az üresség nekünk abban a helyzetben, amikor nincs mit tenni, nincs mihez fordulni. De ha Jézus valóban élő valóság számodra, akkor ő megmarad ott is, amikor már minden más elmúlik, ahol már semmi és senki más nem tud segíteni. És nagyon sokszor az ember ilyen helyzetekben érzi meg azt, hogy ebben a világban nincs semmilyen kapaszkodóm. Egyedül az Istenbe kellene kapaszkodnom. Ez ott mutatkozik meg igazán, amikor ott ülünk a romok között. Másodszor azt látjuk az igében, hogy amikor nincs aktuális vész az életünkben, akkor könnyen szórakozássá válhat az ige az életünkbe. Kicsit furcsa ez a szó, lehet erőteljes is, de szándékosan használom ezt, hogy értsük, miről van itt szó. Így olvastam, emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek, csak hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Ezután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. Itt a proféta arról beszél, hogy a számüzetésben élő zsidók is rendszeresen meghallgatták a proféta üzenetét. Aztán megbeszélték. És ez úgy tűnt kívülről, látszólag, akár tűnhet ez úgy ma is, mintha az emberek éheznék az Isten szavát. Csak közben, azt mondja Isten, meghallgatják az igét, és mint egy pajzán dalt csinálnak belőle, és az eszük meg valahol egészen más a nyereségen jár. És erre mondom azt, vagy használtam azt a szót, hogy Ezékiel prédikációi szinte egy szórakozássá válnak számukra. Úgy tekintenek rá, minthogyha ő egy szerelmes dal énekese lenne, aki ráadásul nagyon jól is tud játszani a hangszeren, és amikor prédikál, mondja az igét, akkor ez annyira kellemesen szórakoztat minket, mintha egy koncerten lennénk, mintha egy színházba ülnénk, mint meghallgatunk, megtapsolunk, megítélünk, és megyünk tovább úgy, hogy semmit sem változtatott. Így hallgatták az igét abban az időben Ezékiel kortársai. De nem változtatott semmit az életükön. Hallgatták, és hallották is, de nem tették. Még megkockáztatom azt is, hogy értették azt, amit az Isten mond, de a megértés és a cselekvés között egy óriási szakadék tátongott. És ez ugyanígy van ma is. Eljuthatunk odáig, hogy hallgatjuk az igét. És itt ma azt gondolom a legtöbben ezt teszitek. Nem tudom, hogy megértitek-e az igét, de feltételezzük, hogy meg is értjük, mit akar Isten ezen keresztül mondani. De az igazi nagy kérdőjel ott jön, amikor Isten azt kérdezi, hogy cselekszed is-e, amit megértettél. mert Isten szavának a puszta hallgatása, vagy akár még az érzelmi átélése sem elég. Isten engedelmességet vár. És csak akkor történhet bármi változás az életünkben, ha engedelmeskedünk az ő szavának. Ezt pedig C.S. Lewis írta, amit most olvasok, sokan szeretik a keresztény teológiát, de nem szeretik Krisztust. A teológia olyan számukra, mint egy térkép. Hasznos, segít eligazodni. De ha valaki csak a térképet nézegeti, és soha nem indul el az úton, akkor soha nem is jut el a célhoz. Szerintem ez egy nagyon jó gondolat, és nagyon jól összefoglalja azt, amiről eddig is próbáltam beszélni. Vannak emberek ma is, akik nagyon szeretik a prédikációkat. Esetleg még a Bibliájukat is szeretik tanulmányozni. De az, hogy lemondjanak valamiről, az, hogy odaadják az idejüket, vagy a pénzüket, vagy kiálljanak az igazság mellett egy adott ponton, egy szituációban, ez már nem megy. És ezekben a döntő, fordulatos helyzetekben valójában nem változik bennük semmi. Olyanok, minthogyha minden nap csak recepteket olvasgatnának, de sohasem főznének. És aztán csak tűnődnek azon, hogy miért nem lakok jól soha. Miért nem működik az Isten igéje az életemben? Miért nem hozza meg azt a gyümölcsöt, amiről annyiszor hallunk? Ma a YouTube-on százával találunk igehirdetéseket, ennél, amit most hallottok, százszor jobbakat. Bármire rá tudtok keresni, amilyen témára akartok, előadásokra. Könyvek ezrei sorakozhatnak a polcunkon, és bármilyen témában meg tudunk venni könyveket. Bibliaolvasó applikációk vezetnek ma minket. Tömegével, százával. És most lehet, hogy éltek is ezekkel. Hadd kérdezzem meg, hogy mennyit változott az életetek az elmúlt évben azáltal, amit hallottatok, amit olvastatok az Isten igéjéből. Mi az, ami ma más, mint tavaly november 2-án volt? Amit az Isten igéje változtatott rajtad? És én most nem azt akarom, hogy elítérjük magunkat, vagy elítéljétek magatokat, egyáltalán nem. Csak annyit kérek, hogy legyünk őszinték magunkkal szemben. Mert Jakab is azt mondja, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, miért, hogy be ne csapjátok magatokat. Nem mást csapunk be azzal, ha így élünk, ahogy eddig leírtam, hanem saját magunkat. Mert mi nem fogunk oda jutni, mi nem leszünk ott. Nekünk nem lesz támaszunk, amikor kihúzzák a lábunk alól a talajt. És talán mi nem fogunk tudni Krisztus szemébe nézni, hanem azt fogja mondani, távozz tőlem, sohasem ismertelek téged. Mert nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Egészen apró pénzre bontva ez azt jelenti, hogy ha azt halljuk, vagy azt olvassuk az igéből, hogy bocsássunk meg, akkor nekünk meg kell keresnünk azt az embert, azt a szemét, akire haragszunk, és meg kell bocsátani neki. Ha Isten azt mondja, hogy osszuk meg a javainkat, akkor konkrétan támogatnunk kell valakit, akivel meg tudjuk osztani a javunkat. Ha azt halljuk, hogy imádkozzunk, akkor tegyük félre a telefonunkat, vagy azt, amiben éppen vagyunk, tegyük le a Bibliát is, és kezdjünk el imádkozni. Mert az ige hallgatása az nagy ajándék, testvérek, de hogyha nem cselekszünk, akkor csupán az ige hallgatása egyszerűen ítéletté válik. Mert tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de mégsem tesszük. Erről beszél más helyeken is a Biblia. És harmadszor az van itt az igében, hogy látjuk, végezetre az Isten szava meg fog valósulni, akár hisszük ezt, akár nem. Akár mit élünk meg belőle ma, akár nem, éljük azt meg, meg fog valósulni. És azt mondja itt a mai szakaszunkban Ezékiel, ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Ezek a fejezetnek az utolsó szavai. Arról beszélnek, hogy sajnos azok az emberek, akik ott hallgatták az igét, csak utólag fognak rájönni, hogy amit a proféta végig mondott, az igaz volt. Szórakozásnak tekintették, kellemes időtöltésnek, pajzán dalokat csináltak belőle, Érdekes beszédnek tartották, és maguk is biztos elég jó beszélgetéseket tudtak róla folytatni. De amikor kézzelfoghatóvá válik és beteljesedik, amit a proféta mond, akkor már késő lesz. És azt kell észrevegyük, és fontolóra, és komolyan vegyük, testvérek, hogy az Isten szavának az igazsága, és maga Isten szava sem változik attól függően, hogy mi hiszünk-e benne vagy sem. Az Isten szava független a mi emberi reakciónktól. És még a hitetlenségünk, még az engedetlenségünk sem teszi hatástalanná azt. Egyszerűen beteljesedik a maga idejében. Kérdés, hogy mi addig mit csinálunk. Mert akkor már késő lesz. De van ebben egy vigasztalás is, hogy ne csak ennyire komorak legyünk, hanem lássuk meg benne azt, hogy Isten mennyire komolyan vesz téged, hogy ma elhozott ide, és mennyire jó, hogy vállaltad ezt az utat, nem tudom, mit hagytál ott ezért. Mert annyira komolyan vesz téged Isten, hogy az igazságot mondja el, mondatja el neked. Még akkor is, hogyha ezt nehéz hallani. És higgyétek el, egy figyelmeztetésnek csak akkor van értelme, hogyha azt úgy kapjuk, amikor még lehet rá reagálni. Amikor még a bajt ki lehet kerülni. Amikor még a rossz döntéseket meg lehet jó döntésekkel előzni. És Isten ma is szól hozzánk. Ma is azt akarja üzenni, hogy változtass. Változtass azokon a dolgokon, amikről hallasz, amikről olvasol, amikről az Isten beszél neked. Ha kell, térj meg, fordulj el bizonyos dolgoktól, amik távol tartanak, vagy olyan rutinjaid az életedben, amik kialakultak már, hogy mit fogsz csinálni, ha kilépsz innen. És az nem az igének való engedelmesség. Azt mondja az Isten, bízzál bennem. De vajon meghalljuk-e ezt a hangot ma? Vagy túlságosan kényelmesek vagyunk, és megyünk ugyanúgy, ahogy jöttünk? Ne hagyd, hogy pusztán egy szép gondolattá váljon, mint az Isten mond, hanem tedd föl a kérdést, és dolgozz rajta, hogy mit akar ez az üzenet változtatni az én életemben. Mi az, amit most nekem tennem kell? Mit vár tőlem az Isten? Mert az Isten szava megvalósul. És ő akkor is ott lesz melletted is, amikor minden más összeomlik, ha megtanulunk bízni benne és követni őt. És valószínűleg ezt nem a romok tetején fogjuk megtanulni, hanem az addig vezető úton. És el is lehetne kerülni azokat a romokat. Vannak, amiket nem lehet kikerülni, de akkor viszont ott lesz az Isten megtartó igéje és szeretete. Lehet, hogy azt gondolod, hogy én nem vagyok olyan mélyen vallásos ember. Meg én nem érzek olyan nagy érzelmeket, hogy úgy megragadna ez az ige is, akár most, amit hallok, vagy amikor imádkozom, vagy amikor éneklek, hanem úgy nincsen ez a tűz. Hadd mondjam azt, hogy a hit nem is érzéseken alapul, hanem bizalmon, hogy meg tudsz-e bízni az Istenben. Nem arról van szó, hogy neked milyen érzéseid vannak, akkor sem, amikor a romokon ülsz, hanem az, hogy kiben bízol. És egészen addig, az addig vezető úton. Jézus tanítványai is hányszor és hányszor nem értették, hogy mit akar a Mester. De ez nem zavarta őket annyira, hogy ne követték volna őt. És aztán, amikor minden beteljesedett, mindent megértettek. És tűzzé váltak ebben a világban, és felforgatták a világot. Befejezem azzal, testvérek, hogy Jeruzsálem elesett. A templom leégett, Isten népe számára minden, amiben biztonságot kerestek, addig összeomlott. És az volt a mai üzenetünk, hogy amikor minden emberi lehetőségünk és biztonságunk elmúlik, akkor válik igazán nyilvánvalóvá az, hogy egyedül Isten az, aki megmarad számunkra. Ennek a világnak minden dolga itt marad, minden össze fog dőlni. Lehet, hogy egyszerre a világban, lehet, hogy csak számunkra, mert nekünk egyesével kell majd ezt elhagyni, ki tudja. De ott látszani fog, ha máskor nem is, hogy egyedül Isten az, aki megmarad. És a mi életünkben is lesznek, és voltak is ilyen pillanatok, amikor rádöbbenünk, hogy az a biztonságunk, amit ebbe a világba helyeztünk, az mind csak hamis illúzió volt, nem elég erős alap. De Isten hűséges, és ezt meg fogjuk látni, hogy ő akkor is ott van, amikor minden más elmúlik. És ezért fontos, hogy ma ne csak üljünk és várjunk, és ne csak kellemes beszédeket akarjunk hallgatni az Istenről, hanem aktívan, konkrétan válaszoljunk az Isten hívására, mert nekünk addig is dolgunk van, és az Istennek dolga van velünk, amíg mindez bekövetkezik. Minden, amiben bízunk, egy nap rommá tud válni. És ezért ez a kérdés ma, hogy te miben bízol, és hogyan hallgatod az Isten szavát. Mert ilyenkor is hűséges az Isten. De ez nem old fel a felelősség alól bennünket, hogy mit kezdünk addig az ő szavával. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te szóltál hozzánk ma is. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket illúziókban élni, hanem az igazságot mondod nekünk. Arra kérünk most, hogy segíts, hogy mi ne csak hallgassuk, halljuk a te szavadat, ne csak megértsük azt, hanem éljünk is általa. És kérlek, adj erőt, hogy benned bízzunk, amikor minden más összeomlik körülöttünk, vagy éppen bennünk. És kérünk, formálj minket olyanná, akik komolyan vesznek téged és a te akaratodat. Egészen a mai napon is, akkor is, amikor esetleg nincsenek nagy kihívásaink, de akkor is, amikor éppen a romok tetején ülünk. Kérünk, hallgass meg minket, és forgass bennünk a te nálunk ma letett igédet Jézus Krisztus nevében. Amen.